No tehát akkor május 30-a igéit olvasom, az Ószövetségit, a 126. Zsoltár első B versét. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Az Újszövetségi ige pedig a korintusiakhoz írott első levél 13. fejezetének 8. valamint 12. A verse. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, amikor találkozunk a Te igazságoddal, az néha annyira e világi szempontokból valószínűtlennek tűnik, mint egy álom. Pedig ez az álloma az igazság, ez az álloma valóság, és valójában a kis bűneink között, a kis akaratból, saját önös akaratunkból meghozott döntéseink között nem a valóságot éljük, hanem annak valami egyszerűsített és mégis túl bonyolított alternatíváját próbáljuk létrehozni. Add meg nekünk azt, hogy ne a magunk igazát nézzük, ne a tükör által homályosan látásban bízzunk, hanem abban az igazságban, ami mindannyiunkat megigazít. Amen. A múlt héten technikai hibák miatt a hangfelvételben a némi hiányosság keletkezett, úgyhogy azt beszéltük felügyelő úrral, hogy azért, ha valaki vissza akarja hallgatni a hangfelvételt, neki is legyen valami támpont, hogy miről beszélgettünk a múlt héten, úgyhogy most a terméketlen fügefa elátkozásáról röviden és tömören szólnék újra, aztán utána megyünk tovább. Azért felolvasom magát az igét. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett, meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak a levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé. És azonnal elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt, a tanítványok elcsodálkoztak, és azt kérdezték, hogyan száradt el ilyen hirtelen a fügefa. Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom nektek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ennek a helynek azt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Most sokszor mondtam már, hogy Jézust néha visszafele kell olvasni, mert hogy igazából ennek az eseménynek is a utolsó mondata, kulcsmondata, hogy amit hittel érünk, azt megkapjátok. Mert lehetne egy olyan értelmezése ennek a történetnek, hogy nincs a fügefán termés, és akkor Jézus emiatt megsértődik és megátkozza. És nyilván erre egyébként Jézusnak minden hatalma meg lenne, csak a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogyha az Új Szövetség egészén olvassuk ezt a történetet, akkor nem fogunk olyan eseménnyel találkozni, ahol Jézus a maga erejét átkozásra használja. Ilyen nincs. És éppen ezért nem is azon az oldalon van, azt gondolom, a hangsúly, hogy Jézus itt a hatalmával elsorvasztja ezt a fügefát, hanem itt alapvetően a hittel való kérésnek a minőségén van a fő hangsúly. Van a történetnek egyébként egy olyan értelmezése is, arról ne feledkezzünk meg, hogy ez a fügefa szimbolikusan akár az az Izrael is lehet, ami nem fogadja be Jézust. De ez egy szimbolikus és szerintem egy picit belemagyarázott történet. Nem mondom, hogy légből kapott párhuzam, de hogy egy picit én belemagyarázásnak érzem, mert hogyha megnézzük utána a magyarázatot, és ezt nem szabad kihagyni, akkor Jézus ezt az egész eseményt, amin a tanítványok is elcsodálkoznak, egyből azzal köti össze, hogy bizony mondom nektek, ha van hitetek. Tehát itt a hangsúlyt ő maga helyezi rá a hitre, és a hittel való kérésre. Ez azért nagyon fontos, mert hogy itt nem magán a csoda tételen van alapvetően a hangsúly, hanem azon, hogyha valamit hittel a szívünkben kérünk, akkor azt az Isten megadja. Ennek nyilván van egy másik oldala, hogyha szintén az Új Szövetség egészén olvassuk a történetet, hogy hittel kérni az nem azt jelenti, hogy a saját akaratom szerint. Tehát nem azt kérem az Istentől, amit én akarok, hanem a hit az alapvetően azt is megsúgja a léleknek, hogy mit kell kérni az Istentől. De hogyha hittel kérem, akkor az megadatik, és akkor egy Karnel Károly idézetet hoztam, mert hogy sok esetben a hit, amikor hiányzik a kérdésekből, akkor azért, vagy kérésekből, akkor azért hiányzik, mert hogy ott van mellette a kétely. Tehát nem mindig hisszük el a saját hitünket, sok esetben kételkedünk, és nagyon tetszik az a Karner felfogás, hogy ő hogyan definiálja a kételkedést. Mert ő azt mondja, hogy a kételkedés az valójában a szív megosztottsága Isten és a világ között. Tehát valójában a kételkedés az Istenbe vetett bizalomnak a hiánya, vagy nem 100%-os Istenbe vetett bizalom, és hogyha mégis ez a hit, vagy ez a bizalom benne van, és nem ad helyet a kételjének az ember, akkor valójában innentől kezdve az ima erővé lesz. Engem, meg a közösségemet megtartó erővé lesz, meg adott esetben tényleg olyan erővé lesz, amin keresztül az Isten bele tud nyúlni az én kis életemben, meg a közösségeimnek az életébe, és legalább azok számára csodát tud tenni. És aztán a múlt héten itt hagytuk abba, és kezdtünk el beszélgetni a történetről. Máté evangéliumának 24. fejezetéből a 23. és 27. versek közötti rész így szól. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a népe véneivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való János keresztsége? Mennyből, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket. Jézus Urunk azért tudja, hogy egy-egy kérdést hogyan kell a viszájára fordítani. Mert hogy pont arról szól a sztori, hogy ugye jönnek a főpapok és a vének, tehát a szinerdium, és ez gyakorlatilag egy hivatalos számonkérés. Hogy a fő papság előtt, akkor ő most mondja meg feketén-fehéren, hogy micsoda-kicsoda. Ha azt mondja magáról, hogy ő a messiás, akkor megkövezik, de hát, hogyha nem mondja magáról azt, hogy nem ő a messiás, akkor meg számon kérik, hogy akkor meg mit képzel magáról, tehát megkövezik. Ez egy jó rendszer volt a zsidóságban. És ugye itt nyilván ott kezd eszkalálódni a történet, azért ne felejtsük el, hogy a templomtakarítás után vagyunk, amivel elsődlegesen a főpapságnak nem csak teológiai problémái vannak, hanem főleg üzleti problémái, mert hogy gyakorlatilag itt a alapvetően az anyagiakba tenyerel bele Jézus azáltal, hogy ott a templomot megtakarítja, vagy kitakarítja, mert hogy itt azért kezdik őt számon kérni, mert ezt megteszi. Ugyanis a tanítás szempontjából azért nem lehet őt 100%-osan számon kérni, mert a zsidó hagyomány szerint minden felnőtt zsidó férfinak van joga tanítani. Tehát, hogy az igéket is felolvashatják, hogy adott esetben a zsinagógában, ha fel tudják. Nyilván a tanítás az nem mehet szembe a biblikus alapokkal, vagy az ószövetségi alapokkal, de hogy nem magát a tanítás jogát tudják itt számon kérni rajta. És hát itt a kérdés hátterében ugye benne van a csapda, mert hogyha messiásnak mondja magát, akkor kivégzik, ha nem mondja magát messiásnak, akkor is. És Jézus visszakérdez, hogy jó, akkor mondjátok meg nekem, hogy János keresztsége honnan volt. Ez azért csapda helyzet, amit itt egyébként a főpapoknak a szájába is ad Máté, vagy hát leírja azt, hogy ők mint tanakodnak egymás között, hogy alapvetően ugye Jánost Heródes végezteti ki, tehát ahhoz igazából a főpapságnak effektíve ilyen szempontból nem volt köze, ott nyugodtan mondhatták azt, amit később majd Pilátus is mondta, hogy mossuk kezeinket, vagy mosom kezeimet. De ha azt mondják, hogy János keresztsége nem a mennyekből való, akkor fel fog lázadni az a tömeg, aki Jánost viszont prófétának tartja. Ha azt mondják, hogy mennyekből való, és ezzel elismerik János prófétai státuszát, akkor viszont meg ott van a kérdés, hogy akkor miért nem mentettétek meg Heródestől? Hát akkor ti vagytok a főpapok, ez lett volna a feladatotok. Hát akkor miért nem álltatok ki érte? És akkor innentől kezdve ez egy 22-es csapdája. Nem tudom, hogy olvasták-e a testvérek a könyvet. Nem olvastuk a 22-es csapdáját? Te ismerjük a mondást, hogy a 22-es csapdája? A 22-es csapdája az nagyon röviden és tömören arról a második világháborúban bombázó pilótákról szól, hogy úgy sorozzák be őket, hogyha elérnek X bevetést, akkor utána leszerelik őket. Az nem ér véget a háború. Kellenek a pilóták, és mindig kitoldják nekik, hogyha most jó, még túl vagytok a 40-edeken, akkor 50 után leszerelés, aztán 60 után, aztán 70 után. És nem szerelik le őket, de hát folyamatos életveszélyben vannak, és akkor a főszereplő kitalálja, hogy hát le lehet szerelni valakit, ha be lehet bizonyítani róla, hogy elmebeteg. De ha ő magára kéri az orvosi vizsgálatot, akkor nagyon hamar ki fog derülni, hogy hát nem elmebeteg, mert pontosan azért kéri az orvosi vizsgálatot, hogy leszereljék. Ha meg arra hivatkozva szerelik le, hogy elmebeteg, akkor meg milyen alapon repült eddig? És akkor ez a 22-es csapdája, hogy akkor ebből így... azt hiszem azért 22-es, mert hogy most nem vagyok ebben biztos, hogy ez a 22-es bombázó, vagy ez a 22-es paragrafus a katonai törvényben, már rég olvastam, de hogy ez ilyen nem megoldható szituáció. És hogy Jézus ugyanezt ezt fordítja itt vissza a főpapság ellen, hogy hát akkor mennyekből való, vagy nem mennyekből való. És akkor innentől kezdve ugye nem kell neki se válaszolni, mert a főpapok nem mernek választ adni neki, tehát neki sem kell állást foglalnia. És akkor most megint megállok, hát ha van hozzászólni való. Akkor példázat a két fiúról, avagy a két testvér példázata. 28. és 32. versek közötti szakasz így szól. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia, az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta, ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette kettő közül az apja akaratát. Azt felelték az első. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva, még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Folytatódik a főpapsággal való vita, és Jézus előáll egy példázattal, aminek valójában van egy nagyon fontos tanulsága ránk nézve, hogy itt látszólag van két fiú, az egyiknek azt mondja, hogy menj el, azt mondja, hogy nem megy el, de mégis elmegy dolgozni, a másiknak meg azt mondja, hogy menj el, ő azt mondja, hogy elmegy, de nem megy el dolgozni. És ebben az az érdekes, hogy valójában mind a két fiú engedetlen. És a két fiú az valójában a hívők és a nem hívők közötti, vagy kegyesek és nem kegyesek közötti különbséget hivatott felvázolni, hogy nincs olyan ember a világon, aki ne lenne bűnös. Mindenkinek megvan a bűne. A hitbe kapaszkodó ember, meg a hitbe nem kapaszkodó ember között a minőségi különbség, az a bűnbánat. És ez az a fiú, aki azt mondja, hogy nem megyek, aztán megbánja, és mégis elmegy. És itt gyakorlatilag Jézus azt mondja, az egész helyzet valójában arra van ugye kihegyezve, hogy itt van ez a jánosi történet, hogy bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába, mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. Tehát, hogy az Isten már küldi a prófétát, küldi a maga igéjét, szól a megszólítás, és az a főpapság, az a vallási vezetőség, akinek egyébként az lenne a feladata, hogy ezt az igazságot terjessze a nép között, az erre nemet mond. És azért nagyon arcpirító Jézusnak a mondata, mert azt mondani, hogy a vámszedő meg a parázna előbb megy a mennyeknek országába, mint a főpapság, az egy társadalmi fricska. A vámszedők onnantól kezdve, hogy kollaboránsok voltak, hiszen a római birodalmat szolgálták ki, ilyen másodrendű állampolgárnak voltak tekintve. Gazdag másodrendű állampolgárok voltak, de másodrendű állampolgárnak voltak tekintve. Nem vették őket egy lapon a többiekkel, mert valójában azáltal, hogy a zsidótól szedte a vámot a római birodalomnak zsidó létére, ezáltal gyakorlatilag azt mondják, hogy ez hazaárulás, meg az atyám fiámnak az elárulása. És valahol egyébként van ebben az erkölcsi ítéletben igazság, de innentől kezdve ők nagyon hátra helyeződnek a társadalmi megítélésben, meg főleg a vallási megítélésben. A parázna az meg mindig is problémás volt a tekintetben, hogy a nem elég, hogy nő, ami ebben a feudális és patriarchális társadalomban alapvetően hátrább van sorolva, vagy hátrébb van sorolva, mint a férfi, de még parázna is. És erre Jézus azt mondja, hogy ők viszont bemennek. És pont azért lesz, hogy a különbség a kettő között, mert hogy ez a két látszólag elítélt és kiszorított népcsoport, aki minden, vagy népréteg, minden vallási előírás szerint nyilvánosan is bűnös, képes a bűnét megbánni, tehát van helye az Isten országába, és az a főpapság, ami meg láthatólag tiszta, hiszen a törvényt betartja, az meg képtelen a bűnét megbánni, pedig van bűne, következésképpen hiába hisszük róluk azt, hogy ők tiszták, nem azok, nem mennek az Isten országába. És akkor itt jön ki az, hogy nem az számít, hogy kiről gondoljuk emberi dimenzióban az, hogy engedelmes az Istennek, hanem az számít, hogy valójában kiben dolgozik a megbánása. És innentől kezdve ezt egyébként emberi dimenzióban nem tudjuk 100%-osan lemérni, tehát nem hiába van, tegyük ide ezt a mondatot, hogy ne ítélj és nem ítéltetsz, mert az 100%-osan lemérni, hogy kinek van a szívében megfelelő bűnbánat és kinek nincs, azt emberként egyébként nem tudjuk. Tegyünk még egy zárójelet. Nyilván az Isten előtti bűnbánatnak vannak az emberi magatartásban bekövetkezett jelei is. Mert az ember egész egyszerűen az Isten tenyerén változik. De ebből megint nem szabad nagy következtetést levonnunk, mert az, hogy az üdvösség get az Isten kinek adja, vagy kinek nem adja, ez nem az alapján fog eldőlni, hogy mi egyébként egymás között mit gondolunk. Magunkról, a vallás gyakorlatunkról, a másiknak a hitél életéről, stb. És akkor ezért Luthernek az utolsó földi mondatát idehoznám, hogy koldusok vagyunk. Mert hogy ez valójában tényleg erről szól. Hogy be tudom-e fogadni a bűnbánatot, és meg tudom-e élni a bűnbánatot az Isten felé. És akkor itt most megint megállok egy picit.